Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy jól ismert igével fogunk foglalkozni a mai napon. Keressük elő közösen a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 4. versétől a 9. verséig. Olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságatokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden ember minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicsérek, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Ezt a szakaszt tulajdonképpen azért foglalkoztatott, mert hogy hogyan nyerhetjük el az Isten békességét. Ugye itt vannak olyan részei, ami az ember része benne, és van, ami az Isten része. Engem ez sokat foglalkoztat, hogy milyen mértékben van az embernek része, úgymond az üdvösségnek a bennünk való véghez vitelében. Mielőtt neki vágnánk, először egy pár szóban, ugye a Filippi beliekhez írt levél kialakulásának körülményeit vezetném be. Tehát Pál úgy lett a Filippi beli gyülekezetnek a részese, hogy ugye ő alakította a második missziós útja idején, tevékenyen részt vett a munka indulásában, és a tagok is megismerték, hogy milyen fáradtságot, fájdalmat viselt el, miközben az evangéliumot hirdette. Ugye azt tudjuk az első fejezet 13. versében, hogy ekkor, amikor levelét írta, akkor fogságban volt Pál, de feltehetően az első római fogság idején. Másodikként úgy gondolta, a Filippi gyülekezet jellemzőit néhány versben, korábbi versekben, például az első fejezet 5. versében, azt olvassuk, mivel hogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mindez ideig. Tehát ez egy munkálkodó gyülekezet volt, olvassuk, hogy az evangélium ügyében részt vettek. Ugye nem csak Pál egyedül dolgozott, hanem voltak munkatársai itt Filippiben is. És ebből a versből azt is megtudhatjuk, hogy ugye nem csökkent ez a buzgalmuk, mert az első naptól a mindez ideig, tehát ez a folyamat az megtűnt. De hát akkor miért írta a levelét ugye Pál apostol? Azért, mert ugye érzelmi és gondolati szinten felütötte fejét az irigység, többek között az irigység, ugye ezt olvassuk a második fejezet 3.-4. versében. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan mi egymást különbeknek tartván magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Tehát felütötte a fejét az irigység, ugye, mert nézték a saját tulajdonukat, a saját kedvező helyzetüket, tehát egy önzőféltő tulajdonság jelentkezett, és hogy kivégez többet a másikért. Emellett ugye a 14. versben azt is olvassuk, hogy mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek. Tehát az a gyakorlat volt, hogy ők a nem tetszésüket ismételgették, emlegették keserű szemrehányásban, és akadékoskodóan vitatkoztak. Mindeznek oka volt az, hogy Pál ezt a levelet írta a Filippi belieknek, és az volt a célja, hogy egy helyes gondolkodásmódra terelje őket. Azt is megtudhatjuk a 3. fejezet első versében, hogy mi volt az ő módszere. Az így hangzik, továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restelem, ti néktek pedig bátorságos. Tehát a módszere az volt, hogy ő ismételte a gondolatait. Ez ki is fejeződik, az örül, mint ige, az új szövetségben, mint levél hosszához képest itt szerepel legtöbbször. Egyrészt ez nagyon sokszor előjön, vagy az örül, vagy az együtt örül. Ez nagyon sokszor kijön, illetve a gondolkodik, mint ige. Ez is legtöbbször szerepel. Tehát, hogy többször előjön, hogy ugyanúgy gondolkodjatok. Ezen kívül összpontosítja a figyelmet, ugye Jézus Krisztusra, mert ugye elhangzik a Krisztus himnusz második fejezetben, illetve önmagára is összpontosítja a figyelmét az ő szolgálatára, amit ő végzett a munkatársaival együtt, akiknek példaképe volt és ereje Jézus Krisztus. A fő végrehajtó az nem ők, tehát nem az emberek, hanem maga Isten. Az első fejezet 6. versében azt így olvas. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi Jézus Krisztus napjáig. Tehát itt látjuk, hogy Isten az, aki munkálkodik, végis a pecsétet ráteszi a tevékenységre. A második fejezet 13. versében, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből, illetve a 4. fejezet 7. és 9. versében olvassuk azt, hogy az Isten békessége, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket, és a 9. versben az, hogy és az Istennek békessége veletek lesz. Tehát a fő koronát a üdvösség kimunkálásában az ugye Isten végzi, de természetesen a versekből, ezekből a versekből olvassuk azt, hogy van olyan része is, ami az ember része. A 4. verstől, amit én kiemelnék, ugye amit mondtam, hogy az örül igaz, meg az öröm kifejezés, az ebben a levélben nagyon sokszor szerepel. Amit én felfedezésként így észrevettem, ugye itt azt mondja az 5. versében, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. És ugye az, hogy szelíd lelkűség, itt az eredeti ige, vagy az eredeti szó, az nem is ez, hanem az, hogy ráhasonlító. Ráhasonlítóságotok, tehát Krisztusra hasonlóságotok legyen, ismert legyen minden ember előtt. Tehát Jézusnak nem, meg Istennek nem csak egyetlen egy tulajdonsága az, hogy szelíd volt. Jézus volt, amikor Máté evangéliumában ugye Jézus azt mondja, legyetek okosak, mint a kígyók, ugye akkor nem csak az, hogy szelídek, mint a gamból, mondja azt is, hogy szelídek legyetek, de nem csak ezt mondja, vagy amikor önmagára azt mondja, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, ugye 11. fejezetben. Vagy Korintus levélben ugye a szelíd és engedelmes, tehát a szelídség az egy vonás a többi között, ezért szerintem sokkal jobb, bár nyilván magyarban ezt nehezebben kimondani, hogy szelíd lelkűség helyett az, hogy ráhasonlóságotok. Tehát, hogy olyan életetek legyen, ami megfelel, ami hozzáillik, Jézushoz illik, egy Istenhez. Az itt még nem egyértelmű, hogy ugye amikor azt mondja, hogy ismert legyen minden ember legyőtt, ez ebben így van, hogy engedjük, hogy Isten végezze el ezt. Tehát, hogy mi tudassuk a világgal, de azt az ismeret, az nem tőlünk van, hanem az Istentől van. És az Úr közel, az meg a fókuszát adja az egésznek, hogy minden tevékenységünk abban a tudatban legyen, hogy közel legyen. Tudjuk azt, hogy közel van az Úr eljövetele. Aztán a 6. vers és a 7. vers. Ezzel külön nem foglalkozok olyan különösen, mert ugye ezt gyakran szoktuk említeni azt, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságatokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel a ti kívánságaitokat Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a hetedik vers az egy átvezető gondolat azzal, hogy mi is ez az Istennek békessége. Azzal a szóval, hogy miért különleges az Istennek a békessége, Ézsaiás könyve 32. fejezet 17. versében olvashatjuk, hogy és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Tehát nekem ez a vers azt mutatja, hogy az Isten békesség az egy tartós, ami nem elmúló fogalom, hanem ez egy tartós dolog. János 14. fejezete 27. verse meg így hangzik. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy, ahogy adom nektek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ebből a versből meg azt tudódik ki, hogy kétfajta békesség van. Van egy világ szerinti békesség, és van egy Isten szerinti békesség. Tehát az Isten szerinti az egy valódi biztonságot és nyugalmat ad, miközben a világ szerinti az egy látszólagos olyan biztonságot, ugye, ami felkavar és félelmet kelt. Ezért is hívja föl, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. És a 16. fejezet, János Evangélium a 16. fejezet 33. verse így szól, hogy azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Tehát azt a részét emelem ki, hogy ez a békesség azért szükséges, mert különböző próbák, nehézségek, akár üldözések érhetnek bennünket, és ha nem rendelkezünk ezzel az isteni békességgel, akkor nem fogunk tudni győzni. És a 7. meg a 9. versében, hogy az a rész, hogy az Istennek békessége, ugye az 7. versben így van, meg fogja őrizni, és a 9. versben meg az, hogy és veletek lesz, ugye ez egy 100%-os tény, tehát Isten, hogyha mi ezeket az útmutatásokat figyelembe vesszük, akkor nincs olyan, hogy Isten ne őrizne meg bennünket, és ne adná meg nekünk ezt a békességet. A következő gondolat az a 8. verssel kapcsolatos, ami így hangzik a fordításunkban, hogy továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiért ez a vers engem foglalkoztatott, az, hogy a mi részünk ugye az, hogy gondolkodjunk ezeken, de ugyanakkor ez a szó, ez a görög szó, ami itt van, olyan szerkezetben van, ami nem csak azt jelenti, hogy mi gondolkodjunk, mert ez a szó cselekvő formában az azt jelenti, hogy beszámít vagy számít. És úgy mediális formában ez ugye a gondolkod, beszámít magának, vagy magával számít, számol, illetve van egy szenvedő változata is, ami szintén többször szerepel a Bibliában, ugyanebben ezzel a szóval. És igazán ebből a szó alakból nem lehet eldönteni, hogy ez szenvedő vagy mediális formában van. Tehát, hogyha mediális formában nézzük, akkor valóban igaz, hogy gondolkodjatok. De hogyha szenvedő formában vesszük, akkor, tehát a fordítás ezt is megengedi. Akkor az lenne, hogy engedjétek azt, hogy beszámítsák nektek azt, csak igazak és csak tisztességesek. Tehát minden, ami igazságos, minden, ami tiszta, kedves, jó híró, ez beszámítsa nekünk Isten. Ebben az esetben ez Isten beszámít, és ugye ez azért is fontos, szerintem ezen is érdemes elgondolkodni, mert a helytelen gondolkodásból kifolyólag kialakultak viták közöttük, és nézték egymást, hogy hogyan viselkednek, és ebbe kötöttek bele. És ugye, hogyha mi ezt így gondoljuk, ezt a fordítást így is megengedi, hogy Isten, akkor ez azt jelenti, hogy Isten megbocsát nem csak nekünk, hanem megbocsát nekik is, és nekünk is az a feladatunk, hogy megbocsássunk másoknak is, meg magunknak is. Tehát nekem ilyen értelemben jelenthet ez is egy fordítási változatot, hogy Isten csak azokat számítsa be nekünk, amik csak igazak, amik csak tisztességesek. És akkor végül a 9. vers az így szól: amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz. Én két dolgot emelnék ki belőle. Az egyik az a cselekedjétek, ugye cselekedni, igen. Ugye itt úgy tűnik, mintha mi képesek lennénk végrehajtani mindazokat, amit tanultunk, elfogadtunk, hallottunk és láttunk Pál apostolon keresztül, és ugye én utána néztem, hogy melyek azok az igék, amik kifejezik a cselekvés igéjét, és ugye három ilyen szó van, vagy fogalom van a görögben, és ez a szó, ami itt van, ez azt jelenti, hogy gyakorolni, a másik szó az azt jelenti, hogy erőfeszítést tenni, és a harmadik, amit leginkább Jézus cselekményeiben látunk, az meg a végrehajtani. Tehát itt nem az kéri tőlünk, hogy mi hajtsuk végre, hanem az, hogy gyakoroljuk, ahogy korábban ugye, hogy Pál apostol is ismétli a dolgokat, a helyes dolgokat, tehát tőlünk azt kérjük, hogy próbáljuk meg, hogy ezeket gyakoroljuk, amiket láttunk. Viszont ez egy nagyon fontos tény, ugye János apostolnál is, János első levelében is azt olvassuk az első verseiben, hogy amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amelyik szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, amit kezeinkkel illettünk, az életnek igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és mi tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen. Tehát itt is előjönnek ugyanazok a gondolatok, amit Pál apostol, hogy amit tanultatok, el is fogadtatok, hallottatok, láttatok is. Tehát az összes érzékszervünket igényli, és az egésznek, ahogy János levelében olvassuk, hogy az örömünk teljes legyen. Itt Pál apostol meg azt mondja, hogy a békesség Istene veletek lesz. Tehát ez az egyik. Az másik, én úgy gondoltam, hogy azt kell meggondolni, hogy ennek következtében lesz az Isten békessége velünk, vagy ebből kifolyólag. Tehát, hogy az Isten békessége az a forrás, és azáltal tudjuk gyakorolni ezeket, vagy fordítva, hogy mi gyakoroljuk ezeket a dolgokat, amiket láttunk, hallottunk, és annak a koronája lesz, hogy Isten békességét adja nekünk. Így foglalnám össze a gondolatokat. Tehát egyrészt a filippi gyülekezet esetén azt tanulható ebből, hogy ez a veszélyes gondolkodásmód, ami őket érte, hogy megengedték, hogy ne csak örüljenek, hanem elcsüggenjenek. Végül is az elcsüggedés okozta ezt, hogy elkezdtek Isten helyett emberekre, a körülöttük levőkre nézni. Tehát, hogy engedjék azt, hogy Isten végezze el ezt a munkát, hogy felülvizsgálják, hogy miért, kiért, és szándékozzák azokat végrehajtani. És ránk vonatkozóan mi, aki a Laodicea korban élünk. Bennünket ugye ez a tevékeny, mentes élet jellemez, tehát az Istenért végzett szolgálat az nem igazán jellemez. Elvégezzünk minden tevékenységet, amik körülöttünk vannak, sőt, sokkal jobban figyelünk a más cselekvésekre általában, mint az Istenért végzett szolgálatra. És ilyen értelemben nekünk Nagyon kell figyelni, hogy ezt a munkát Isten végzi el bennünk. Nekünk is van részünk például az, hogy mi a kéréseinket elétárjuk. Meg az, hogy örülünk. Tehát arra fókuszálunk, hogy egyfajta pozitív gondolkodásra serkent bennünket, de nyilván nem a mai értelembe vett pozitív gondolkodásra. De mégis a figyelmünket nem az elcsüggedésen, a nehézségeken, meg ilyesmin kellene, hogy időzzenek, hanem arra az örömre, hogy az Úr közel van, és hogy ő, aki elkezdte bennünk a jó dolgot, azt el is végzi. Mennyi atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük szépen, hogy te újra és újra üzenetet adsz nekünk, gyakran olyat, amit már régóta ismétlünk, vagy régóta ismerünk. Köszönjük szépen, hogy te emlékezetünkbe hozod újra és újra nehézségeink között a te igédet, segíts, hogy befogadjuk a te üzenetedet, befogadjuk azt, hogy te azt szeretnéd, hogy mi örömteli, de felelős keresztények legyünk, akik minden kérésüket hozzád viszik, de nem panaszkodva, hanem háladással. Segíts, hogy a mi szemeinket folyamatosan rád szegezzük. Ne az embertársainkhoz viszonyítsuk magunkat, hanem rád szegezzük tekintetünket. És minden olyan vonás jelentkezzen a mi életünkben, ami Jézus Krisztusra jellemző volt, amíg itt a földi szolgálatát jellemezte. És segíts, hogy megtanuljuk, hogy mindazokat, amiket elénk hozol az igén keresztül, azokat gyakoroljuk. Köszönjük szépen, hogy te biztosítasz bennünket, hogy te megőrzöl minden rossz gondolattól, és az Istennek békessége velünk lesz. Köszönjük, hogy hozzájárulhattunk a te fiad nevében. Amen.